FA Rádió hullámhosszain.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jó eséllyel Brüsszel, sőt maga Ursula von der Leyen javasolta azt Ukrajnának, hogy ne engedje át az orosz kőolaj jelentős részét, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közmédia csatornáin. Mencer Tamás az M1 és a Kossuth Rádió műsoraiban arról beszélt, hogy az ukrán döntés veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, holott ezt az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodást tiltja. Brüsszelnek, az Európai Bizottságnak ebben a helyzetben fel kellene lépnie a tagállamai védelmében, őrködnie kellene a megállapodás betartásán, fogalmazott a kommunikációs igazgató, hozzátette. Ehhez képest semmi sem történik. A Nemzetgazdasági Minisztérium közvetett irányítása alá került a Hungarokontrol ZRT augusztus 1-től. Ennek feladata a repülésbiztonság magas szintjének biztosítása, jelentette be a minisztérium. Ennek megfelelően a Hungarokontrol szakmai szempontból legfőbb stratégiai célja a légiforgalom biztonságos és zavartalan áramlásának megteremtése és fenntartása, tette hozzá a távirat irodának küldött közleményben. A minisztérium megfogalmazása szerint Nagy Márton miniszter iránymutatása alapján a Hungarokontrol prioritásai közé tartozik a magyar légiközlekedés minőségének jelentős javítása, az európai légiközlekedést támogató szervezetekkel való szoros együttműködés, valamint a magyar érdekek hatékonyabb képviselete. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között az államalapító Szent István király ünnepén, mondta el az ünnepségsorozat budapesti sajtótájékoztatóján a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte, augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban, nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. Tóth Ferenc az augusztus 20-ai tűzijátékot rendező Kft. Ügyvezetője közölte. Az idén is 30 perces műsor során több mint 45 ezer pirotechnikai effektet lőnek fel a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, valamint 9 uszályról és számos pontonról. A Váci Édesvonal cukrászda cukrásza Kovács Alfréd mákvirág nevű mákos fekete ribizlis fekete szezámos kreációja nyerte el idén a Magyarország tortája címet. Magyarország cukormentes tortája pedig a szegedi Reők kézműves cukrászda és kávéház cukrászai Novák Ádám és Csonka László zöld málna elnevezésű málnás, pisztáciás, fehér csokoládés, rózsavizes alkotása lett. Jelentették be az országházban tartott díjátadón, ahol az idei Szent István napi kenyeret is bemutatták. Pataki Ádám, a Magyar Cukrászipartestület elnökségi tagja elmondta, a mákvirág torta könnyű, mandulalisztes, mákos piskótából, lágy fehér csokoládékrémből, ropogós fekete szezám grillásból áll, valamint megjelenik benne a máklikőr és a fekete ribizli is. Nádori László, a Magyarország cukormentes tortája verseny zsűriének elnöke, a zöld málna tortáról szólva kiemelte, abban a pisztácia jelenik meg a piskótában és krémformájában is, édes ízét a piros málna zselés havassága egészíti ki, és a rózsavíz teszi különlegessé. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke, a díjazott Szent István napi kenyereket bemutatva elmondta. A verseny nyertese a nagyapám kenyere burgonyával lett a Balmazújvárosi Balmas Sütöde Kft-től, amely az innovatív kenyerek mezőnyében is nyert a jalapenós, csedársajtos, vadkovászos kenyérrel. A sós sétáló sütemény kategóriában pedig a Mórahalmi Varga Pékség 95 Kft. Pásztor reggelije érdemelte ki az első helyet. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, hiszen a fátyol felhők mellett az éjszaka első felében északkeleten, keleten egyre vékonyodik a felhőzet, és csökken a csapadékhajlam. Ezt követően a Dunántúlon nyugat felől viszont több gomoly felhő lehet felettünk, és egyre nagyobb számban alakulhat ki ott záporzivatar. Általában gyenge marad a légmozgás, de az Észak-Dunántúlon az északnyugatira forduló szél hajnaltól megélénkülhet. Zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés előfordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 21 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, a tópartokon, belvárosokban enyhébb lehet a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 35 fok között várható. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránk témái címszavakban. Urunk színe változásáról hallgatunk meg két elmélkedést. Terefere a művészetről. Gondolatok az élet váltóasztalán. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Augusztus 6-án ünnepeljük Urunk színe változását. Egyházunk ezt az ünnepet majdnem az egyházi év végére helyezte, pedig az evangélium elbeszélése szerint az esemény röviddel Krisztus kereszthalála előtt történt. Ennek alapján nagybőjt elején kellene ezt a nagy eseményt megünnepelni, de a nagybőjt szigorú bűnbánati napjai nem tudnának méltó keretet biztosítani az úrszínváltozás határtalan örömének. Az ünnepről Gruppa Levente, görögkatolikus áldozópap osztja meg velünk gondolatait.
Kedves testvérek! Egyházunk az úrszínváltozás ünnepét majdnem az egyházi év végére helyezte. Pedig az evangéliumi elbeszélés szerint ez az esemény nem sokkal Krisztus kereszt halála előtt történt. Ennek alapján tulajdonképpen valamikor a kereszt halál emlékezetét megelőzően, tehát nagybőjt folyamán kellene megünnepelni. A nagybőjt szigorú bűnbánati napjai azonban nem tudnának méltó keretet biztosítani az úrszínváltozás örömet jelentő eseményének. A nagybőjti fegyelmezettségen kívül van még egy másik oka is annak, hogy mostanra, az egyházi esztendő végére, az Úr minden földi ünnepe után helyezték a mai ünnepet. Studita Szent Tivadar atya írásai magyarázzák ezt meg nekünk, amikor is arról beszél, hogy az Úr minden ünnepe, amit megünneplünk az egyházi év során, az mindig az Istennek, Jézus Krisztusnak testben való eljövetelének titkához akar bennünket elvezetni. Ilyenek például a születés, a keresztelkedés, a megfeszítetés, a feltámadás, a mennybe menetel ünnepei. De a színeváltozás ünnepe feltárja és előábrázolja nekünk az eljövendő világnak a titkát. Annak a világnak a titkát, ahonnan Jézus jött, ahová földi életének eseményei után visszatért, ahonnan újra el fog jönni azzal a dicsőséggel, amelyet most megmutat nekünk. Annak a világnak a titkát látjuk, ahová mindannyiunkat be akar vinni magával. És így, mivel a táborhegyi esemény, A tanítványok Jézus Isten emberségébe vetett hitének megerősítésén kívül a második, dicsőséges eljövetel előképe is lett. Már érthető, hogy az Úr minden ünnepe után emlékezünk meg róla. Szinte az év minden ünnepén találkozunk azzal a felhívással, hogy igyekezzünk lelkileg minél inkább felemelkedni, hogy így magasra jutva elérhessünk egyszer az Isten dicsőségének szintjére. Urunk színe változásának ünnepén, az örökké valóság titka előtt állván, az egyház az évben még egyszer utoljára felszólít bennünket a lelki felemelkedésre, az Úr hegyére. Az ünnepi liturgia végén ősi szokás szerint gyümölcsszentelést végzünk. Ezek a gyümölcsök az Isten ajándéka után, ami fáradtságos munkánk eredményét is szimbolizálják. A gyümölcsszentelés emlékeztet minket arra, hogy az Isten dicsőségének megnyilvánulása napján nekünk belső, lelki tevékenységünknek, egész évi fáradozásainknak lelki gyümölcseit kell bemutatnunk a szőlős gazdának. A megáldott gyümölcsök a mi lelki átváltozásunk terméseit jelképezik. Az eljövendő megdicsőülés az, hogy valóban részesüljünk egyszer az Isten dicsőségének látásában, nem pusztán az Isten ajándéka számunkra, hanem a mi fáradozásainknak a gyümölcse is. Az istenségét mutató Jézus mellett ott találjuk az Ószövetség két nagy választott emberét, Mózest és Illést. Krisztus ezzel is meg akarja erősíteni szenvedése előtt a tanítványok lelkében és a mi lelkünkben is a hitet, hogy valóban ő az Isten fia. Jézust a farizeusok gyakran vádolták meg azzal, hogy ő lerontja az Istentől kapott szent törvényeket. Ha ez így lett volna, akkor az ószövetségi törvény közvetítője, Mózes, nem állt volna oda Krisztus mellé a Tábor hegyén, hogy szolgáljon neki. És Illés, az isteni dicsőség buzgó előmozdítója sem állt volna oda Jézus mellé, ha ő valóban az Isten törvényének a megrontója lett volna. Az egyházi év utolsó napjaiban meglátjuk lélekben a dicsőségben ragyogó Krisztust, mint a mi jövendő boldogságunknak a titkát. Mert a mi boldogságunk is abból fog állni, hogy meglátjuk a dicsőségében ragyogó Krisztust. Nem lehet valami kis élmény, kis, egyszerű boldogság, ha a tanítványok ott szeretnének maradni, és azt mondják, Uram, jó nekünk itt lenni. A dicsőséges Krisztus ma megkívánja tőlünk, hogy kérdezzük meg saját lelkiismeretünktől, hogy van-e bennünk annyi tisztaság, annyi tökéletesség, amivel a jövendő világnak ezt a tökéletességét kiérdemeljük. De ne legyen végső elkeseredésünk oka, ha ma még ilyen gyümölcsöket nem tudunk felmutatni. Jusson eszünkbe Krisztusnak az utolsó órában érkezett szolgáról mondott példabeszéde. Soha nem késő elkezdeni a felemelkedést, sőt, az utolsókból is lehetnek elsők. A lényeg, hogy beálljunk az Úr munkásai közé, és küzdjünk az Isten országának dicsőségéért. Amen.
Az ünnep ikonját szemlélve dr. Pap Miklós görögkatolikus áldozópap egyetemi tanár elmélkedik Urunk színe változásáról.
Ha van ikon, ami az etikának a kedvence, akkor ez a színeváltozás ikonja. Úgy is mondhatnánk, hogy a színeváltozás ünnepe az az etikának az ünnepe. Miért? Három mozzanatot látunk az ikonon. Az első, amikor Jézus a tanítványokkal fölmegy a hegyre, ott színében átváltozik, ragyog, mint a nap, és aztán tanítványaival együtt lejön a hegyről. Az első mozzanat föl a hegyre. A hegyre fölmenni az mindig erőfeszítés. A mai etika nem győzi hangsúlyozni, hogy életünknek a jó vezetés az nem egy pillanatnyi ötlet, egy intuitív megvilágosodás, hanem az munka. Azon dolgozni kell. Még a lelkiismereti ítélet is az egy hosszú munkának az eredménye. egy picit ma azt érzem, mintha várnánk ezt a kész alkotást, hogy Istentől jön a kész terv, hogy mit kezdjek az életemmel, hogyan hozzak nagy döntést. Mintha a mai világban hozzászoknánk a kész termékekhez, vagy legalább a félkész termékekhez, és elszoknánk attól, hogy valamin dolgozni kell. A hegyre fölmenni az munka, erőfeszítés. Hogy egy jó döntést hozzak az életemben, az erőfeszítés. Hogy egy szerelmet, egy házasságot egyben tartsak a halálig, az erőfeszítés. Hogy megtaláljam én a munkámat, a hivatásomat, és abban szakmailag fejlődjek, az erőfeszítés. Hogy a gyermekeimet jól neveljem, az erőfeszítés. Hogy az Istennel legyen egy élő, minőségi kapcsolatom, erőfeszítés. Ahhoz, hogy én a hegyre följussak, erőfeszítésre van szükség. Olyan jó lenne, ha mai ember fel tudná magába szítani ezt a pozitív agressziót, hogy ma imádkozom egy olyan jót hosszan az atyával. Ma elmegyek a házastársammal, ma gyermekeimmel játszom egy olyan jót. Ma ezt a munkát olyan jól elvégzem. Ezt a pozitív agressziót, ezt a megküzdést, ha felszítanánk magunkban, olyan jók lennének életvezetésünkhöz, döntéseinkhez, egész erkölcsünkhöz. A hegyre fölmenni erőfeszítés nehezebb. Van egy régi történet arról, hogy Szókratész megy föl a hegyre, és találkozik útközben a színésznővel, aki gúnyosan megjegyzi, lám Szókratész, velem milyen sokan vannak, veled pedig milyen kevesen. És Szókratész válaszol, igen, de én a hegyre fölfelé megyek. Fölfelé nehezebb és kevesebben vállalkoznak rá, lefelé mindig találni társat, akik lefelé tartanak, lefelé csúsznak. Fölmegy Krisztus Urunk a hegyre, az apostolok megteszik vele ezt az erőfeszítést, és aztán ott színében átváltozik, ragyog, mint a nap. Olyan fontos ez nekünk embereknek, hogy látjuk az ember Jézust, ahogy fölmegy, és aztán látjuk emberségén, ahogy átragyog Istensége. Az emberi természeten átragyog az isteni természet. Fontos ez nekünk, mindegyikünknek, mert tudjuk azt, hogy az emberi természetünk az hiányos. Nagyon sok filozófiai, pszichológiai könyv van, amelyek erről beszélnek, hogy az ember aszimmetrikus lény, az ember hiány lény, az ember meg nem állapodott állat, és sorolhatnánk, mindegyik arról beszél, hogy nem vagyunk készen. Van bennünk egy nagy hiány, és keressük azt, hogy hogyan legyek én teljes. A mai ünnep és ez az ikon arra mutat rá, hogy az emberi természetnek a teljessége Krisztusban van. Amikor keresem a teljességet, akkor fölmerülnek a szemem előtt nagy-nagy emberek, de ki a teljesség? Einstein, Picasso, vagy Hitler, vagy Schwarzenegger, és sorolhatnánk nagy embereket? Ki a teljesség? Kihez igazítsam én a magam hiány lényét? A teljességet ma azt látjuk, a teljességet Jézus Krisztusban érhetjük el. Ahogy az ő emberi természetén átragyogott az isteni természete, nekünk is ez a dolgunk, hogy rajtunk keresztül átragyogjon az isteni, hogy átistenüljünk. Ez a teószisz a keleti egyháznak egy gyönyörű régi tanítása. Az életnek a célja nem egyszerűen az, hogy jók legyünk és jóságosak legyünk, hanem átistenüljünk. Ez a teószisznak a gyönyörű szép elmélete. Ha az ember hiány lény, és keresnie kell a teljességet, mindig töprengenie kell arról, hogy mit gondol a teljességről. Amit a teljességről gondolunk, olyanok akarunk lenni. Úgy is mondhatnánk, hogy a teljesség az egy önbeteljesítő jóslat. Ki mit gondol a teljességről, vagy az Istenéről, olyanná fog válni, olyan akar lenni. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mit gondolunk mi teljességnek, tökéletességnek. Ha látjuk azt, hogy Krisztus mutatja magát új napként, hogy én vagyok a teljesség, akkor nekünk ehhez kell igazodnunk, és akkor nem fogunk rossz úton járni, és életünk közepén vagy felén megbánni, hogy hozzáigazodtunk. Krisztus Urunkon átragyog isteni természete, és aztán utána nem maradnak itt, hanem lejönnek a hegyről. Bár az apostolok mondják, hogy olyan jó itt lenni, van valami olyan katartikus élményük, olyan extázisuk, hogy maradjunk itt, és azt mondja Krisztus Urunk, nem, gyerünk vissza le a hegyről. Nem ragadnak itt a dicsőségben, az örömben, hanem mennek le a hegyről vissza a kemény világba. Heidegger, a német filozófus, írja egyik helyen, hogy a filozófia célja nem az, hogy elvezessen az élettől, és ilyen absztrakt filozófiai ideákkal foglalkozzunk. A filozófia célja, hogy visszavezessen az élet keménységébe. A kereszténység célja nem az, hogy elemelkedjünk a földtől és lenézzük a földi életet és a földi gondokat, hanem hogy gyerünk vissza a világba, a kemény világba, de már máshogy. Ha ezt az utat naponta megjárjuk, minden imánkban megjárjuk, minden liturgián megjárjuk, akkor nem fogunk leragadni egyik végletben sem. Fel akar emelni az ikon minket a porból, ne gondolkodjunk, ne örüljünk úgy, mint a pornak a szintje. Fel a porból magasra, ott találkozzunk a teljességgel, és aztán gyerünk vissza az életnek a keménységébe, de már máshogy, mert láttuk a teljességet. A kereszténység ezért lesz alkalmas vallás arra, hogy fölemeljen a világnak a matériájából, a teljességet megpillantva aztán visszatérítsen minket a világba, menjünk a világba, hatékonyan alakítsuk a világot.
Műsorunkat beszélgető sorozatunkkal a Tereferivel folytatjuk. Három hölgy, Laska Janna, dr. Sesztákné Kappanuszki Ildikó és Lőrinc Andrea társaságához szegődünk. Most a művészet életükben betöltött szerepéről beszélgetnek. Melyiküknek mi a fontos e téren, s hogyan élik meg a művészi élményeket?
Mennyire van jelen az életetekben a művészet egyáltalán, mennyire jellemző, akár csak az, hogy keresitek a művészi élményeket, és mondjuk fontos nektek az, hogy ilyen jellegű élmények érjenek. Nekem például a színházba járás az egy abszolút, inkább hobbi szinten mozgó dolog, és nem igazán rendszeres az életemben, de egy olyan dolog, aminél nagyon azt érzem, hogy új impulzusok érnek, gondolatokat indítanak el bennem, az érzéseimre hatnak, és valóban maga a művészi élmény valahogy katarzishoz juttat, vagy éppen olyan dolgokat indít el bennem, ami egyébként enélkül nem lett volna meg. De ugyanígy például nagyon jellemző volt rám régen az, hogy kiállításokra jártam, sajnos ez is most már sokkal rendszertelenebb, sőt, szinte nem is nagyon van jelen az életemben, de egy ideig, több éven keresztül mindig elmentem például a sajtófotó kiállításra, és emlékszem, Boldizsár még pár hónapos volt, amikor ott lógott rajtam, és nézett végig velem egy kiállítást, és a múzeumban pedig ránk csodálkoztak. És hát én a pár hónaposnak is mondtam, hogy akkor egy kicsit így épüljön, és odafordítottam egy-egy kis képhez, persze csak tréfából, de valahogy fontos volt, hogy ez meglegyen. És hát most, akár ugye a gyermekeimnek köszönhetően is, legyen az csak egy egyszerű kis növendékhangverseny, vagy akár ugye a pár hónapja fuvolázónak a kis fellépése, azért egyre inkább észreveszem azt, hogy mennyire komoly hatása van magának a zenének. És most például a legutóbbi élményem itt Tegerben egy hárfa fuvola verseny volt, és egy erre épülő hangverseny, és akkor is úgy azt éreztem egy óra komoly zene hallgatása után, hogy kellenek ezek az élmények, és ezeket a dolgokat nem lehet más módon elérni. Nagyon nagy ereje van a művészetnek, és éppen ezért én nagyon csodálom is azokat, akik művészi tevékenységet folytatnak. Legyenek azok akár színészek, előadó művészek, de a legjobban a képzőművészeket csodálom, talán azért is, mert az áll tőlem a legtávolabb, és ahhoz van a legkevesebb tehetségem.
A művészet az nagyon fontos szerepet játszik az én, illetve a családom életében. Én nagyon fontosnak tartom, hogy amíg nem voltak gyerekeim, akkor pusztán magam miatt eljárni a színház az nálam is előkelő helyen szerepelt. Aztán, amikor már a gyerekek meglettek, akkor pedig ezt ilyen szülői küldetésnek tekintem, hogy megismertetni a művészet minél több ágával a gyereket, és művészé nem, de műélvezővé nevelni, azt fontosnak tartom. Színház nekem egy nagy szerelem. Szerintem minden gyerek kiskorában egy kicsit azért kacérkodott, főleg lányok a színészettel, aztán korán tudatosult bennem, hogy ez azért nekem nem pálya, de a rajongás a műfaj iránt nagyon megmaradt, és ez a mai napig tart. Van időszak, amikor bérletet váltunk, ez azért műsorfüggő. Itt a helyi műsorok között már inkább válogatunk, és nagy pesti színházakban is kicsit csemegézünk, és olyankor igyekszem, hogy ami olyan darab, akkor akár a 12 éves kisfiamat is elvinni, és ez egy családi programmá növi ki magát. Nagyon fontosnak tartom a képzőművészetet. Nagyon sok tematikus kiállítására a Szépművészeti Múzeumnak mentem, vittem a saját gyerekemet. Volt, amikor tanárként osztálykirándulással egybekötöttük, de akkor is fontos volt, hogy a családom is ott legyen. És ezt megtartottuk. Mi eléggé szeretünk ilyen városlátogatósba átmenni, akár külföldön is, és ezt előtérbe helyezem, hogy ott az adott hely építészeti alkotásait, múzeumait megnézni, és olyan jó dolog, amikor később a kisfiammal történelem tanulásnál a fotókon felismerni, hogy ja, ilyen mozaikokat láttunk a Tuniszi Bardo múzeumban, emlékszel, vagy Rodoszon a Laokon szoborcsoportnak, képzeljétek el, hogy csak a másolata van ott, és aztán az eredetit Rómában láttuk a Vatikán múzeumban, és akkor ott azonosítottuk, hogy ja, amikor Rodoszon voltunk, akkor ezt néztük meg, és ez ott volt a történelemkönyvben, a műalkotások között, vagy a piramisok, milyen belülről egy ilyen sír Tutankhamon kincseit megnézni előbe. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem kidobott pénz, ez egy olyan élmény, ami kézzelfoghatóvá teszi a gyereknek a történelmet, és van valami kapaszkodója. És hát emellett én magam nem játszom hangszeren, és megvallom őszintén, hogy a komoly zenében is a úgymond emészthetőbbeket, a kommerszebbeket szeretem. Ettől függetlenül a két gyerekem közül a kisfiam nagyon kitartóan zongorázik, és most jutottunk el oda, hogy élvezés. Azt mondom, hogy ez a legnagyobb csoda, hogy nem kell már nyüstölni, hogy ülj már le és gyakorolja, hanem odaül, és ez azon túl, hogy kikapcsolja, érzelmi töltést ad, szerintem rendkívül jól fejleszti a logikai képességet is. Úgyhogy így nagy hirtelen most ez jutott eszembe. Legutóbbi színházi élményem, éppen gondolkodtam, hogy ez mennyire publikus, de ha kikapcsolódásra vágyunk, akkor azt gondolom, hogy fantasztikus megoldásokat kínált most a Mamma Mia. Olyan buli hangulat volt a végén, és ez egy újszerű dolog, hogy felhívják a közönséget, és ott folytatódjon együtt. Tehát úgy érzed, hogy részesévé válsz ennek az előadásnak, de például két hét múlva azért az operába fogunk elmenni a család együtt, és a kisfiam most lesz életében először, de azt gondolom, hogy itt dől el, hogy vagy örökké szeretni fogja, vagy örökké utálni fogja, de ezt meg kell neki mutatni, hogy el tudja dönteni.
A zenetanuláshoz nálunk is nagyon fontos szerepet játszik. Nekem nagyon meglepő is az, hogy persze azt gondoljuk, hogy van hozzá érzékük, tehát nem feltétlenül egy olyan dolog, amibe kudarc élményt gyűjtenek össze, de a kislányom nagyon jó előkészítést kapott a zeneelméletből, mert az elején még nem volt hangszere, de pár hónapon belül pont amit mondasz, hogy élvezhetően játszik többféle dolgot, és hogy már most nála megjelenik ez, hogy előveszi a hangszerét váratában, pont örömében, és hát a nagyfiunknál, aki most már 7. éve zongorázik, abszolút megjelenik ez, és mitagadás, nagyon-nagyon öröm a családunknak is, hogy ő leül, és akkor csak úgy játszik. És nagyon jó dolgokat, és hát a kicsi az ugrásra készen várja, hogy végre mikor indulhat el zeneiskolába. Ugye mindössze 6 éves, úgyhogy én ezt próbálom ki is lehetetni, de már most kikényszerítette, hogy jövőre megy. Úgyhogy a zenei irányultság nagyon megvan. És ami így a családunkban még érdekes lehet, hogy a férjem egy irodalmi drámai gimnáziumba járt, ráadásul az első ilyen intézményben Magyarországon, úgyhogy nagyon-nagyon sok színészt termelt ki egyébként ez a gimnázium, és valamennyire azért kapcsolódott is egészen sokáig ő is ehhez a körhöz. 10 éven keresztül jártak össze, és mutattak be darabokat nyáron, illetve itt a színházban ő zenészként játszott, úgyhogy neki ez a vonzódása megvan, és épp a napokban emlegette, hogy valamelyik évkönyvben ő még mindig, mint Békés Csabai színész van feltüntetve, persze valami fajta félreértés folytán, és én így mondtam is neki, hogy és te erre büszke vagy, és mondta, hogy igen. Tehát, hogy valahogy, míg azért én a színészetet nem tartom, mint foglalkozást a legelismertebb dolognak, azért a férjemben mai napig benne van ez a fajta ámulat és bámulat, és persze hát a színészi teljesítmény iránt bennem is. Úgyhogy nekünk ilyen kapcsolódásaink vannak, de pont amit mondtál, Anna balettozik, de nem célunk, és nem is tudom elképzelni, hogy balettművész legyen, persze igyekszem nem is kizárni. Ugyanígy tanul hangszert, de nem gondolom, hogy komoly zenész lesz. Például a nagyfiunknál kimondottan haragudott is miatt a tanárnője, hogy mi mondjuk nem szeretnénk e felé vinni a gyereket. Én azért hiszem azt, hogy ha nagyon nagy tehetsége van, akkor megjelenik az a fajta elköteleződés és az a fajta céltudatosság is a gyerekbe, amíg pedig nem, addig nem törekszünk rá. De Andi, neked van 4 gyereked, úgyhogy biztos, hogy van mesélni valód ezen a téren, és azért nagyon érdekel az, hogy a te érzékenységeddel, a te finomságoddal vajon hogy viszonyulsz a művészetekhez?
Egy kicsit rosszul érzem itt magam mellettetek, mert mi nem vagyunk ilyen nagyon rendszeres színházba és különböző múzeumokba járó emberek.
Sajnos én sem már, nekem is múlt idő.
Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy a művészet, legalábbis, hogy így elgondolkodtam rajta, a művészet számomra, ez egy nagyon tág fogalom. Tehát nem szűkül le a szobrászatba, a festészetbe, vagy a zene világába, hanem én úgy gondolom, hogy mindenki művész, aki a saját szakterületén olyat tud alkotni, ami megérinti a másik embert. És itt jut eszembe az a mondat, amit Fülöp Metropolitán mondott, hogy maga a művészet az összekapcsolja az Istennel az embereket és az embereket egymással. Ez egy paradicsomi állapot. És ez annyira megmaradt ez a mondat bennem, hogy végig gondoltam, hogy nekem nem olyan vonzó, hogy bemegyek egy múzeumba, és igen, különböző festményeket látok. Vannak olyan régi festmények, amikre nagyon kíváncsi vagyok, de a mai modern festészet valahogy nem áll hozzám közel, és ez nem is köt le. Vannak a fotókiállítások, a természet irányába irányuló képek, amit nagyon meg tudnak fogni, és azt valóban úgy kedvelem. De az a baj, hogy nem jutok el, lehet, hogy nem jól tervezzük az életünket, de ez úgy nincs rendszerességgel valóban benne az életünkben. Nálunk a művészet egyenlő a sporttal. A gyerekeink sportolnak, és talán a Bálint fiamat tudom kiemelni. Az az alázat, az a szellemi hozzáállás, akaraterő, amit belevisz a munkájába. Egy sportember nem tud úgy kiteljesedni, hogyha ez mind nem áll össze, és nem úgy viselkedik hittel és alázattal a sport iránt. Vagy ki tudom emelni a férjemet. Azt hiszem, hogy ő úgy éli meg a saját hivatását, hogy ő nem elégszik meg a középszinttel, ő mindig a legjobbat akarja, és már tulajdonképpen a Szent Andreához abszolút hozzákapcsolódik ez a szlogán, hogy törekszünk a jónak gyakorlására, és ő valóban így is gondolja, és így is cselekszik, tehát őt is maga szakmájában egy művésznek gondolom. A borok, amiket készít, azok egy olyan érzelmet közvetítenek a fogyasztó irányába, hogy mindig azt lehet mondani, hogy igen, ez a Lőrinc Gyuris bor. Meg lehet érezni, és ez tényleg valóban így van, hogy a készítője benne van a borban. És nagyon nehéz szerintem megmaradni ezen a magas szinten. Mindig újat és újat kell produkálni, vagy mindig valami olyat beletenni, új házasításokat, amivel még nagyobb élményt tudnak nyújtani a fogyasztónak. Tehát én nem szűkítem le teljes mértékben csak ezekre, amit említettem, szobrászat és festészet.
Én nem véletlenül említettem egyébként a te szépséghez való vonzódásodat, mert azért az sokszor kiderült már, hogy a dekorációban, és akár most az ünnep kapcsán a templom díszítésben azért megjelent az, hogy a te kezed nyomán ugyanúgy ott van az a fajta szépségre való és tökéletességre való törekvés, amiről akár a fiad, akár a férjed említésekor beszélsz.
Igen, ez már valószínű az életem része mindig. Már a következő dekoráción gondolkodok, és most elég nagy lázban égek a szőlőbirtokunkon egy új, hatalmas nagy teraszunknak a berendezésén. Mindig jönnek a jobbnál jobb ötletek, és szinte le nem szakadok az internetől a képek nézéséről, és mindig visszakanyarodok az esküvőköz, mert komolyan nem is értem miért, de mindig ott találom meg azt a hangulatot, és azt a kellemes érzés is, amire én is vágynék, hogyha én elmennék valamilyen céghez, egy kertbe, kiülök, és tudom, hogy annyira jó első érzés lenne, és tudom, hogy erre van szüksége egy oda belátogató embernek, hogy ne csak az legyen, hogy beszállodok a borba, de veszek két palack bort, aztán már mentem is, hanem egy olyan környezetet tudjak nyújtani az embereknek, hogy azt mondják, hogy itt el tudok tölteni 3-4 óra hosszát, mert jól éreztem magam.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Schwab Antal Szikszó újraválasztott polgármesterének beszámolóját hallgathatják meg az eddig elért önkormányzati eredményekről, a megvalósult fejlesztésekről és a tervekről. Tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Bércesi András.
Itt egy kampányidőszak sosem könnyű, szóval nem volt könnyű az elmúlt időszak. Azért nem, mert ugye én most a második ciklusomat kezdem, és egészen más úgy belemenni egy kampányba, most már érzem a saját bőrömön is, amikor az ember első alkalommal kihívóként, vagy a második alkalommal mondjuk regnáló polgármesterként kell, hogy szembesüljön a kampány mindenféle viszontagságos kérdésével. Hiszen az első időszakban az ember, amikor elindul polgármesternek, akkor felvázol egy tervet, egy elképzelést, ami miatt a lakosság aztán vagy rászavaz, vagy a regnáló polgármesterre. Jelen helyzetben most a második ciklus kezdve majd október 1-jével egészen más a helyzet. Itt dolgozni kell, dolgoztunk, azt gondolom. Nem, azért mondom azt, hogy kellett, hiszen bizonyítani kellett a lakosságnak azt a bizalmat meg kellett hálálni, amit 2019 és 2024 között városvezetése miatt ránk bíztak, és most az a helyzet állt elő, hogy ezt mérték meg a lakosok, azt gondolom. Megnézték azt, hogy az elmúlt 4,5 évben ez a városvezetés ez mit tudott letenni az asztalra, merre vitte Szikszó szekerét, látszik-e valamilyen változást, lát-e valamilyen eredményt, ami alapján azt gondolja, hogy még egy következő időszakra is bizalmat szavaz a polgármesternek és a képviselőtestületnek. Én a várost járva kelve, üzeneteket kapva azt látom, mindenféle szerénytelenséget félretéve, hogy a lakosság talán azért szavazott nekünk bizalmat, mert azt látja, hogy a városi úton halad, és voltak eredményeink. Ez a helyzet sokkal nehezebb, hiszen ilyenkor az embert megméri a lakosság, és mérlegre teszi azt, hogy mit sikerült megvalósítani az elmúlt időszakban. Akkor is ígértünk valamit. Itt mindig, ha többes számra gondolok, ha egyes számban beszélek is, hiszen egy olyan testülettel dolgoztunk, meg dolgozom még szeptemberig együtt, akik nagyon nagy támaszunk voltak. Szikszón egy ilyen speciális helyzet volt. Nyilván biztos van az ország több más településén is hasonló. Én azért gondolom ezt, hogy speciális, mert ezt érzem, ezt látom, hogy az itteni képviselőtestületi tagok a klasszikus képviselői munkán jóval túl dolgozták magukat mindannyian. Tehát nem arról szólt az elmúlt 4,5 év testületi munkában csak, hogy az anyagokat elolvasva, az előterjesztéseket megvitatva a testület szavazott, hanem ezen túl mindenkinek lett egy kis saját felelősségi körre, egy feladatkörre, egy saját területe, témakörre, amelyet végigvitt operatív módon is, tehát konkrétan ott volt, motorozott rajta, akár ajánlatokat kért be a testületnek besegítve ebbe a feladat, vagy a hivatalnak besegítve ebbe a feladat körébe. Szóval ezért volt ez egy izgalmas, érdekes dolog, és emiatt, hogy ennyi munka volt benne, ezért mondtam azt, hogy sokkal nehezebb és izgalmasabb volt ez a megmérettetés most, hiszen most azt megnézték a szikszójak, hogy mit csináltunk, értékelték, és mondtak egy véleményt erről. 2019-ben 61-2 körül volt, ha jól emlékszem. De a földön járok, ezt mindenképpen szeretném leszögezni. Én tényleg őszintén igyekszem a városért tenni, és talán azt érzik a szikszójak is, hogy közben egy vagyok közülük, aki most éppen ennek a feladatnak próbál megfelelni, és megfelelő lakosság bizalmának, de egyébként a hétköznapjaimat úgy élem, mint bárki más. A boltban, az utcán, az uszodában, a sportcsarnokban, akkor egy vagyok a szikszójak közül, mindamellett persze az utcát járva kellve annyiban talán más, hogy talán hiba, de nem tudok úgy járni kell az utcán, hogy ne a feladatot lássam az úton, az útszélén, az intézményekben. Egy picit az ember ilyenkor más szemüvegen keresztül éli a mindennapjait, de ugyanazokat a mindennapokat éli egyébként, mint amelyeket olyan korábban is tette. Ugye mi 2008 táján gondoltuk azt néhány barátommal, jó ismerősömmel, hogy egy civil szerveződést hozunk létre a városban, és akkor csak az volt a célunk, hogy egy picit hozzátegyünk a város közösségi életéhez. Azt jelentett, hogy akkor összeálltunk, és teljesen önzetlenül pályázati forrásból, vagy saját zsebből összedobva kisebb-nagyobb összegeket, vagy a lakosság támogatásával valósítottunk meg a településen néhány apróbb dolgot. Építettünk városóvodában játszóteret, a iskolában akkor felújítottuk a sportpályát, a szikszóiak ismerik a Betánia kertet, amelyet akkor ott a színpadot újra építettük, és sétányt építettünk hozzá, meg elláttuk árammal. Sok apróságot igyekeztünk létrehozni, de ez arról szólt, hogy hétvégén a család nem nagyon látott bennünket, mert mentünk az ecsettel, mentünk a lapáttal, mentünk a talicskával, és akkor építettük a várost ott, ahol mi ezt jónak gondoltuk. Ezzel párhuzamosan 2010-től képviselőként dolgozom az önkormányzatban, tehát megéltem 10-től 14-ig egy ciklust, 14-től 19-ig egy másikat, és ezt a két ciklusos tapasztalatomat felhasználva éreztem azt, hogy látva a város lehetőségeit, meg látva az akkori működését, éreztem azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket én azt gondolom, hogy nem a legszerencsésebben alakultak, vagy születtek olyan döntések, amelyek mondjuk nem a város. Nem éreztem azt, hogy mindig csak a város érdekében történtek volna, és ezt éreztem egy picit úgy, hogy fogalmazok igaztalannak, hogy ennél jobban, ha önzetlenül csinálja az ember, akkor nagyobb léptékben lehet ezt a települést fejleszteni, meg érhetőbbé tenni, és ezért döntöttem úgy, hogy 2019-ben próbára teszem magam. Én azt sem tagadom, hogy ez a 2019-es választásoknál nyilván nekem azért sokat segített. Mm-hmm. Tehát én nagyon hálás vagyok a nagyszüleimnek azért, hogy mondjuk az én nevemet, azt a szikszójak úgy ismerették, hogy nem is az én nevem, a nagyapámnak a neve, aki 30 évig volt Szikszón az általános iskola igazgatója, az ő felesége, Schwab Antal, ő pedig a gimnáziumnak volt hosszú évig igazgatója, majd az ő lánya, az én nagynéném váltotta őt az igazgatói székben, tehát nyilván miután mi egy pedagógus generáció vagyunk a nagyszülőktől kezdve, hát most már ezt kimondani is, hogy nagyjából 80 éven keresztül a három generációt nézem, 80 éve van pedagógus valaki a családból, aki ezt viszi folyamatosan végig. Nyilván azért ez Szikszón olyan beágyazottságot jelentett számomra, ahol az embert meg a nevét ismerik, arról nem beszélve, hogy azért az általános iskolai évemet itt töltve, meg az óvodás éveimet itt töltve azért az ember szerves része volt ennek az egész iskolai közegnek egészen kisgyerekkora óta. Nem mondom azt, hogy nem fordult meg a fejemben, hiszen ez egy nagyon szép dolog lett volna, és tanítottam is egy pár évig, nem Szikszón, Miskolcon tanítottam két középiskolában, a Földesben és a Berzeviciben, amit én nagyon szerettem, csak aztán az élet másfelé sodort egy picit, de pedagógusként mindig megmaradtam olyannyira, hogy azért az nagyon öröm volt számomra, amikor óradoként egy néhány hónapot eltölthettem a Szikszón gimnáziumban, aztán visszahozott a sors érettségi vizsgálőknek a Szikszón gimnáziumban egy pár éve, de nyilván nagyon fontos az iskola, és egy nagyon nagy megtiszteltetés lehetett volna, ha az élet arra sodor, ha úgy alakult volna, de talán az, hogy az ember település vezető, az az iskolának is segítséget tud nyújtani, talán még több lehetőség van arra, hogy a településért tegyen, akár iskolai vezető, akár pedig település vezető, de az a második talán mégiscsak szintetizálni tudja a városban az intézmények összes működését, és így talán még többet tehet az ember az iskolán túl a településéért. Több fronton is igyekeztünk életben maradni, ugye a Covid, az energiaválság, a rezsiválság az bennünket is megviselt, de ez erről azért nem érdemes nagyon beszélni, mert ez mindenkit megviselt az országban egyformán. Kisvárosként azért éreztük mi ezt a terhet egyébként még halmozottan, talán szintén nem egyedülálló módon, ebben biztos vagyok, mert hogy ugye Szikszó 5500 fős településéhez mérten szinte minden olyan intézménnyel rendelkezik, amely a városi jelleget adja, minden olyan kötelezettséggel, anyagi kötelezettséggel, amely pluszban hárul rá, gondolva itt a sportcsarnokra, az uszodára, a művédési házra, és itt a könyvtár is egy sor olyan intézményre, amely alapvetően nem kötelező feladat, anélkül is működik egy település, és amikor az a városvezetés az gondolkozik azon, hogy tovább tudja elvinni ezt, vagy sem, mi egyrészt ezt életben tudtuk tartani, hogy másrészt pedig szerintem még ezen túl három olyan úton tudtunk elindulni, amit a lakosság látott itt 2024-re. Az első út az az a iparfejlesztés és település infrastruktúra fejlesztés, amely a leglátványosabb és legnagyobb mértékű és értékű beruházásokat hozta a település életében. Az összességében egy ilyen 20 milliárd forint értékű kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztés volt az iparterületen és a városon belül, az ivóvízvezeték rekonstrukcióval, egy új szennyvíztisztító telep építésével és egy új elektromos alállomás építésével. Ez az egyik utunk. Emellett elindultunk egy másik úton, ami az önkormányzat számára biztosított pályázati lehetőségeket jelentette. Ezek kapcsán, lehet, hogy nem leszek teljes körül, és ezért a hallgatóktól elnézést kérek, de ezen az úton indultunk el piacépítéssel, bölcsődépítéssel, kültéri medence építéssel, e-sportklub építéssel, külterületi út építéssel. Ezek folyamatban vannak abba az irányba, hogy a városias jelleget megőrizzük és tovább tudjuk erősíteni. Ezekkel párhuzamosan a közvilágításunkat is korszerűsítettük, ledesre cseréltük a teljes közvilágításunkat, növelve a lámpatestjeink számát és csökkentve a felhasznált energiát és ezzel csökkentve a kiadásainkat. És a harmadik út pedig az az volt, amit a saját forrásaink terhére tudtunk megvalósítani, fejlesztéseket építettünk, alkotóházat fejlesztettünk, kutyamenhelyet építettünk, közben belterületi utakat építettünk, csapadékvízelvezetést, amelyet jó részt a saját forrásaink terhére tettünk meg, és biztos, hogy hagytam ki a sorból jó néhányat, de egy picit ízelítőt mondjunk a hallgatóknak, akkor nagyjából ezeket tartom a legfontosabbaknak. Szikszónak egyébként tényleg szerencsés helyzete van. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a cégcsoport, a Health cégcsoport az Sixón működik sok szempontból. Ha nem lennének itt, akkor Sixó egy lenne az 5500 fős települések közül az országban. Azzal, hogy a Health cégcsoport Sixón működik, azzal nyilván a város nimbuszát is emeli, ismerté válunk országosan is, nemzetközi szinten is. Ez egy nagyon fontos. A munkahelyekről nem beszélve, amik még fontosabbak. Amit a külső szemlélő lát, az pedig az, hogy hát nekünk könnyű, mert ide dől a iparüzési adó, és innentől kezdve nekünk az a dolgunk, hogy hogyan bírjuk ezt a sok pénzt elkölteni egyáltalán a városra, és sokszor kapjuk azt a kritikát egyébként, hogy a városon esetleg nem látszik olyan mértékben ami elvileg láthatónak kellene, hogy legyen. Egyrészt szerintem azért látszik, tehát sok mindent igyekszünk fejleszteni, másrészt pedig csak a rendszer működésével kapcsolatban talán érdemes, amit elárulna a kedves hallgatóknak, hogy amikor egy településnek az iparüzési adója nő, akkor egy matematikai képlettel számolják azt, hogy az adóerő képessége az milyen egy településnek. Ez egy nagyon egyszerű számítás, a bejövő összeget elosztják a lakosság számával, és kijön egy szám. Ha ez a szám magas, akkor az állam úgy gondolja, egyébként teljesen jogosan, hogy az adott településnek a központi költségvetésből kevesebb támogatást kell adni, hiszen van saját bevétele bőven, oldja meg a feladatait magától. Tehát onnan kevesebb bevételünk származik, ahogy így nő a saját bevételünk, az állami támogatás arányosan úgy csökken. Ez az egyik oldal a dolognak. A másik pedig, hogyha ez a bevétel ez most már elér egy bizonyos nagyságrendet, akkor mindemellett az állam azt kéri az ilyen településektől, hogy szolidaritási hozzájárulás címén fizessen is be az államkasszába. Tehát Sixó nem, hogy az állami támogatások csökkenésével él, hanem befizetővé is válik. Ez nem panasz. Tehát ettől függetlenül, hála Istennek, nekünk vannak lehetőségünk, és sokkal több lehetőségünk van, mint más olyan településnek, ahol nincs egy ekkora cégcsoport, de azok a számok, amelyek mondjuk az iparüzési adó bevétellel a külső szemlő számára láthatóak, azok nem nettó számok, azok bruttó számok, amelyekből le kell vonnunk az előbb által említett két tényezőt, és akkor marad valami, ami még mindig nagyon jó, amiből mindig stabilan lehet gazdálkodni, de észre kell gazdálkodni, végig kell gondolni a gazdálkodást, mert azért ez nem akkor a szám, amiből itt bármilyen sebességgel meg lehet valósítani. Az a szerencsénk, hogy tudunk önállóan gondolkozni, számos olyan településtől eltérően, aki meg nem tudja ezt megtenni, aki meg tud élni, és hogyha valamilyen pályázaton nyerni tud, vagy kap kormányzati támogatást, akkor tud valamit megvalósítani, ha meg nem, akkor pedig nem. Nekünk az a szerencsénk, hogy ezen túl van egy olyan mozgásterünk, amely saját bevételeinknek köszönhető. Itt okosan kell ezt szépen beosztani, úgy, mint otthon a háztartási kasszát, hogy ami a kötelező befizetett csekkeken, a gyerek tanítatásán, a ruházkodáson, az élelmiszeren, az autó műszaki vizsgán túl megmarad, na az, amiből tudunk gondolkozni, hogy elmegyünk-e nyaralni vagy sem. Ez egy városnál ugyanúgy működik. Mi a nyaralásos pénzen gondolkozunk, hogy abból mennyi pénzt tudunk a városra fordítani. Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy a lakosság látja ezt a munkát. Tehát az, amit 87%, 86,5%-kal sikerült újra polgármesternek lennem, az egy olyan komoly, és számomra mindig nagyon nehezen hihető támogatás, amelyet meg kell hálálni, és én erre vagyok a legbüszkébb, hogy a lakosság ezt a munkát látja, és ezt a bizalmat újra megszavazta nekem is, illetve a képviselőtestület jó részének, hiszen ha a testületről beszélünk, a régiről, aki rengeteget segített, és az újról, akiket ismerek, és tudom, hogy rengeteget fognak segíteni, a kettő között van egy olyan közös halmaz, ami arról szól Sixón, hogy aki a jelenlegi testületnek tagja volt, és újra megmérette magát, az az új testületnek is tagja lett. Szerintem ez mindent elmond a munkáról, meg a lakosságnak a hozzáállásáról, hogy nincs olyan, hogy valakit a jelenlegi testületből ne választottak meg újra képviselővé, ha elindult. A kampányban is szóba került, és mi is fontosnak tartjuk az egészségügyi szolgáltatásoknak az erősítését, amennyiben nekünk erre ráhatásunk van. Ahol nincs, ott nyilván nem tudom mit kezdeni, ahol esetleg van, ott szeretnénk esetleg olyan egészségügyi szolgáltatásokat Sixóra hozni, amelyekre van realitás. Azért nem mondok konkrétumokat, mert majd akkor mondok, amikor tényleg tudok. Ami a legfontosabb, az pedig az, hogy országban is csökkenő lakosság számot, ami minden településre, vagy sok ez nem igaz, de nagyon sok településre jellemző, a Sixón korrigálni tudjuk. Magyarul a lakosság számot azt növeljük, vagy legalábbis a csökkenést azt megállítjuk. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogyha lakóparkot, lakóvezetet, társasházat hozunk létre, tehát telket osztunk, és társaságot építünk. Ez lesz az első döntéseink egyike, amelyet az új ciklusban mindenképpen a ciklus első részében szeretnénk megvalósítani. Annyit tudunk ezzel a kérdéssel kezdeni, egyetértve teljesen egyébként azzal, hogy a szikszói kórház jelenlegi állapota az nem az, mint 10-15-20 vagy 30 évvel ezelőtt, ami nyilván fájó a szikszóiak számára is. Az, hogy van egy tagkórháza a megyei kórháznak Szikszó, az önmagában egy, még mindig egy nagyon jó dolog, hiszen sok 5500 fős település örülnek, hogyha lenne egy megyei kórházi tagkórháza. Az, hogy abban milyen szolgáltatások, milyen szakrendelések, milyen egészségügyi ellátás zajlik, na itt ez a kérdés, és ez az, amiben mindenképpen szeretnék én is lépni, hogyha később évben lehetőség lesz rá, de csak adott keretek között, ameddig nekem erre lehetőségem és ráhatásom van. Mindenképpen szeretném azt, hogyha az érintett ágazat vezetőjével, az államtitkár úrral tudnánk erről egy személyes eszmecserét folytatni, hogy legalább azt lássuk a következő időszakban, hogy a szaktárcának mi az elképzelése a szikszói tagkórházról, és akkor, amikor azt az elképzelést látjuk, akkor tudunk esetleg városként mi abban gondolkozni, hogy az ellátások mellett a magán irányba elindulva tudunk-e valamilyen B-verziót létrehozni. Az, hogy az állam mit gondol az állami kórházról, abban nekünk mozgásterünk sajnos nincsen. Egy olyan kisváros, mint Szikszó még nagyon sok szolgáltatással bír, ami a város ráhatásával van kapcsolatosan. Mindenképpen szüksége van arra, hogy olyan szolgáltatásokkal is bírja, amikkel bírt korábban a Covid ideje előtt. Ezek egyik az a cukrászda, hogyha nem kávézni szeretne, hanem enni szeretne, akkor nem tud elmenni egy étterembe most Szikszón, és nyilván a harmadik az a szálláshely kérdés, amit mi szikszóiak nyilván Abói központjának, kapujának nevezünk a történelem múltjából fakadóan. Az, hogy ha valaki Abóiban jár, akkor Szikszón nem tud megszállni, holott Szikszónál kisebb településeken a környéken meg tudja ezt tenni, ez megint csak egy olyan feladat, amit meg kell, hogy oldjunk. Úgy látjuk egyébként, hogy a Covid az mindenképpen ennek a két szolgáltatásnak, az étteremnek és a cukrászdának döntő oka volt, hogy nem tudott tovább életben maradni, és az autópálya probléma az szintén ehhez kapcsolódik, hiszen az átadott M30-as miatt a teljes szlovák, lengyel és a határig átmenő magyar forgalom az kiesett a településről, amelynek mi nagyon-nagyon-nagyon örülünk egyébként, hiszen napi sok ezer kamion nem megy át a településen, amely teljesen megkeserítette a szikszóiak életét. Ennek viszont van egy árnyoldala, ez pedig az, hogy az az átmenő forgalom, amelynek egy része egyébként meg megáll Szikszón, akár étteremben, akár cukrászdában, az kiesett, és ez a kör is hiányzik a szolgáltatásokból. Ugye ez mind a három piaci feladat, nem önkormányzati feladat, ugyanakkor fontosnak tartjuk azt, hogy ha be tudunk egy picit ebbe avatkozni, hogy hatással tudunk lenni a folyamatokra, akkor azt megtegyük. A három közül egyben már sikert értünk el, ez a cukrászda kérdése, amely rövidesen újra megnyitja kapuit, nem az a cukrászda, amit nagyon sajnálok, hiszen történelmi sok évtizedes hagyományjal rendelkező, nem csak a városban, hanem a város határain túl is nagyon jól ismert név volt a Garbóti cukrászda, sajnos ennek az újraindítása nincsen már realitás, ez nincsen esély rá, viszont épül egy új cukrászdánk, és hogyha minden a tervek szerint halad, akkor én bízom benne, hogy ősszel már, ha kávézni szeretne Szikszón, akkor meg fogja tudni tenni. Az étteremmel és a szálláshelyekkel kapcsolatban ezt őszre nem tudom megígérni, de dolgozunk mind a kettőn, hogy ez a, ha nem is ősszel, össze biztosan nem, de hogy ebben a ciklusban valamikor, nem is a vége felé, ha távolabb ismerős érkezik, és nincs hol elszálláson, akkor erre is majd lehetőség legyen Szikszón. Tudjuk a problémát, teljesen egyetértünk vele, és bízom benne, hogy a közeljövőben ezt meg is tudjuk majd oldani. Amit most a rádión keresztül nem tudunk eljuttatni, mert ez egy sokkal hosszabb időtartamot emésztene föl, de az, hogy áll most Szikszón, mik a távolabbi terveim, a lehetőségek vannak a város fejlesztésében, abban én biztos vagyok, ugyan nem vagyok vállalkozó, de az elmúlt időszakban elég sok minden kérdéskörrel találkoztam. Én azt gondolom, hogy Szikszón egy vállalkozó, kedvű vállalkozó bátran belevághat bármelyik hiányzó szolgáltatásnak az újraindításába. Ha ezzel kapcsolatban pedig bármilyen szempontból kérdés van, akkor én nagyon örülök, hogyha személyesen megkeresnek és mesélhetek nekik erről, aztán meghoznák majd a döntést. Én látom benne a potenciált, és nagyon szívesen mesélek is erről bárkinek, aki erre nyitott és érdeklődik iránta. Vannak olyan elképzeléseink, amelyek amelyek a városiasodásnak egy további fázisát jelentik. Ezeket nem fogom konkretizálni most. Akik ismerlek szikszőjük, azok tudják, hogy akkor mondok valamit, amikor annak már konkrét háttere van. Ezért aztán hadd nem mondjak most konkrétumokat. Azt mindenképpen szeretnénk, hogy azok a szolgáltatások, amelyek a város szolgáltatásai, azok erősödjenek és még színesedjenek, mert hogy azért arra büszkék vagyunk, ha csak egyet emelek ki ezek közül, hogyha a szabadidőről beszélgettünk, azon belül a rendezvényekről beszélgettünk, akkor az elmúlt években sikerült olyan színházakat, olyan koncerteket hozni a településre, amelyekre megye szerte pár más településre is érkeztek nagyon szép számmal érdeklődők. Ezeket a jellegű rendezvényeinket és ezen túl a szabadidős programjainkat szeretnénk fenntartani és tovább erősíteni, és van számos olyan szegmens, ami egészen más jellegű egyébként, de szintén szeretnénk pluszként bevonni a város szolgáltatási körébe. Ezek azok, amelyek a szolgáltatásokat jelentik, hiszen most már arról is gondolkozhatunk, hogy hogyan tudjuk erősíteni még tovább Szikszó pozícióját, a szabadidő értelmes eltöltését, ha már a szállás helyekről beszéltünk, de emellett ugyan nagyon hétköznapi, és most nagyon leszállok a földre, de az én szempontomból, vagy a mi szempontunkból legalább annyira fontos, hogy a szikszóiaknak a komfortérzetét tovább erősítsük azzal, amit mindig el szoktam, és bocsánat, hogy most egészen száraz leszek, de amikor azt mondom, hogy út, patka, járda, árok, akkor egy településre akkor érdemes bejönni, amikor nem azt látom, hogy vannak ugyan szolgáltatások, de azért, ha meg elkanyarodok jobbra-balra, akkor meg nagyon nehezen tudok az autóval végigdöcögni. Kevés ilyen útunk van, de ilyen is van. Tehát ez a másik oldala a következő időszak legfontosabb feladatainak, hogy Szikszónak a hétköznapi komfortérzetét ezekkel az alapvető fejlesztésekkel tovább tudjuk majd fokozni.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben Schwab Antal, Szikszó újraválasztott polgármestere számolt be eddig elért eredményeikről, a megvalósult fejlesztésekről és a jövőbeli tervekről. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Bércesi András és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós